Vendégeim Becsei Miklós, miniszterelnöki biztos, a Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke, és Novák Péter, és itt vagyunk a Fény utcai piacon egy Fetekert nevű kávézóban. És Miklós, tulajdonképpen akkor téged kérdezlek először, hogy mi az, hogy Fetekert, és mi az, hogy Fete?
A Fete az a felzárkózó településeknek a nagyon egyszerű rövidítése, és én nem is tudom, hogy lett a neve ennek a kis kávézónak, Fetekert. Itt a kollégák találták ki, mire én ide értem, addigra már ez volt a neve, de ez így van jól szerintem, és azt hiszem, hogy először ilyen ideiglenesnek indult, aztán úgy döntöttünk, hogy ezt most már úgy megszoktuk, az így maradt Fetekert, és most már így is ismerik a környéken.
Felzárkózó településeket említettél. Ez többé-kevésbé egy új kifejezés, ezt mi régebben úgy ismertük, hogy hátrányos helyzetű települések. Mit kell tudni ezekről, és hogyan lettek ezek hátrányos helyzetűből felzárkózóak?
Hát ez, azt gondolom, hogy csak játék a szavakkal, a helyzetettől nyilván nem változik meg talán a kép, amit a vízió, amit magunk elé képzelünk. Nagyon hosszú az út, tulajdonképpen 31 néhány éve próbáljuk nagyon közelről nézni azokat a hieroglifákat, amit a nyomor tud produkálni, és egyre világosabbá vált, hogy tulajdonképpen érthetetlen. Tehát annak a szemlélőnek, aki nem ismeri ezeket a helyzeteket, ez egy teljesen ismeretlen világ, és kár is ezzel bombázni a társadalmat, kár sokszor elmondani ugyanazokat a mondatokat, hogy valamit meg kéne mutatni belőle. És hogy kinek kell először megmutatni, nyilván azok, akik véleményformálók, a döntéshozók. Tehát körülbelül a 2000-es évek közepén kezdtünk el arról beszélgetni az akkori döntéshozókkal, hogy ide egészen közel kell menni. Tehát nem lehet kormányzati szintről, törvényekkel, rendeletekkel ezeket a problémákat kezelni. Nyilván nagy, univerzális döntéseket kell hozni, de utána nagyon közel kell menni, és ugyanúgy, mint a betegségeket, ezek tulajdonképpen társadalmi betegségek, vagy társadalmi balesetek, így is nevezhetjük őket, diagnosztizálni kell, és ugyanúgy, mint a gyógyítási folyamatot, lépésről lépésre figyelni, hogy jól megyünk-e, jó-e az az eszköz, amit használunk, és bátran visszalépni akkor, amikor felismerjük, hogy nem. Tehát nem lehet ilyen 1-2-3 éves projektekben, vagy választási ciklusokra terjedő projektekben ezzel a problémával semmit kezdeni, tehát valami nagyon hosszú, 20-30-40, vagy ameddig szükséges, olyan hosszú programokat kell indítani, és tulajdonképpen a 2015-ben jutottunk el oda, hogy felkértek minket, a kormányzat megkért minket, hogy akkor két településen mutassuk be, ez volt Tiszabő és Tiszabura, amit már kormányzati figyelemmel, vagy legalábbis folyamatos kommunikációval tudtunk megcsinálni. Tehát annyiban változott a helyzet, hogy egészen odáig nagyjából követtük az eseményeket, mint amit jeleztünk egy problémát, akkor arra jött egy kormányzati döntés, és azt végrehajthattuk. Itt az történt, hogy kaptunk egy megrendelést, hogy nem szép szót mondjak, és elkezdtük bemutatni lépésről lépésre, hogy Tiszabő és Tiszabura, hogy bár látszólag nagyon hasonló problémával küzdő települések, de minden egyes lépés más. És ugye ami először jónak tűnt, az mondjuk egy polgármester választás után annyit tud változni, hogy vissza kell lépnünk kettőt, mert adott esetben más lesz a környezet, és ezek mind hozzátartoznak a diagnózishoz, hogy ki kormányoz, ki a polgármester, milyen tudások vannak, működik-e az iskola, van pap, papné, tehát nagyon sok minden számíthat, és mi erre folyamatosan figyelünk. Én azt gondolom, hogy akkor ez átjött. Nem gondolom, hogy sikerről beszélhetünk, mert ez egy másfél-két éves időszak volt. És akkor hát tényleg nem is tudom a folyamatot, hogy történt, egyszer csak Balogh Zoltán akkor már miniszterelnöki biztosként elhívott, hogy akkor vállalod, és kérdeztem, hogy mit. Hát arról, amit rengeteget beszéltünk a 300 településről, a miniszterelnök úr azt mondta, hogy akkor kezdjük el. Ilyen egyszerű volt a folyamat.
Akkor jó játszani a szavakkal, hogyha megtelnek tartalommal. És felzárkozni szerintem mindig sokkal jobb érzés, mint leszakadni, vagy lemaradóban lenni. Tele van hittel, tele van reménnyel, tele van cselekvési szándékkal. És ugyanez vonatkozik a kertre is. Szívesebben ücsöksz egy kertben, mint a vadonban. Egy gyűjtő fogalomról beszélünk, már magában a felzárkozó településben, a Fete kerttel kapcsolatban is egy gyűjtő fogalomról beszélünk. Azoknak a kezdeményezéseknek a gyűjteményéről, amikor azt látjuk, hogy különböző helyeken külső segítséggel ugyan, de önszerveződésben létrejönnek olyan közösségek, akik képesek valamilyen féle piaci helyzetben is megállni a helyüket, termékek jönnek létre, a Máltai Manufaktúra termékének a bemutató helye is ez a bolt, ahol most éppen ücsörgünk, és ezáltal létrejön valamilyen kapcsolat, kapcsolódás azokkal az emberekkel, akik lent élnek, akik ott vannak, akik ebben a helyzetben vannak, és tulajdonképpen a vásárlásainkkal, a költéseinkkel részt veszünk ebben a munkában közvetve. Most keressük azt a kapcsolódást, hogy hogy lehet ebbe közvetlenül jelen lenni, és tulajdonképpen erről beszélgetünk.
Igen, a Miklós úgy fogalmazott, hogy közel kell menni. Te ebben tudsz neki segíteni?
Én azt gondolom, hogy mindenki tud ebben segíteni. Tehát a lerövidíteni azt a egyáltalán nem tér és időbeli, hanem egészen más típusú társadalmi távolságot, amit a korszak szül, és a viszonyok szülnek, az egy belső indítatás kell, hogy legyen mindenkinél. Biztos vagyok benne, hogy sokan vagyunk olyanok, akik azt gondolják, hogy a cselekvésnek vannak formái, hogy egyáltalán csináljunk valamit ezzel kapcsolatban. Az én történetem a legegyszerűbb, tehát én a Szimfónia programon keresztül, ami szintén a Málta keretein belül jött létre, ahol nehéz mély szegénységben élő fiatalok a zenetanulás kapcsán kapnak egyfajta indítatást, morális tartást és életreceptet, ha fogalmazhatok így. Annak egyik nagyköveteként jutottam el egy helyszínre, Tarnazsadányba, ahol egész egyszerűen az a pillanat, amikor a Bach paraszt kantáta ezeknek a gyerekeknek a kezébe adott hangszerekkel megszólalt, egy olyan hangot ért el bennem, egy olyan húrt pendített meg, amire azt gondoltam, hogy jó, korábban is megvolt az a fajta szociális érzékenység, ami ehhez kell, de mégiscsak, hogy ennek a dolognak a részese lehetek, és ebből közösen létrehozhatunk valamit, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog és eredmény.
Itt álljunk, csak azért álljunk meg, mert hogy ez az a pillanat, azt gondolom, ami bekövetkezhet nagyon sokunknál. De hogy? Tehát itt van a közel jött a Péter. Tehát mi nem ismertük egyébként egymást, tulajdonképpen ezen a történeten keresztül ismerkedtünk meg, pontosabban dehogy nem, mert találkoztunk rengetegszer. És hogy pont az a felismerés, mi úgy hívjuk azt a világot, ahol mi élünk, ti is, meg mi is, hogy a jóléti erkély, ami a legjobb helye a világnak, ahol eldőlnek a dolgok, ahol főleg az erkély korlátjánál állók megmondhatják, hogy mit kell látni a világból, és ez tulajdonképpen leegyszerűsödik utána, a visszhangok hallatszanak. És az a nagyon fontos felismerésünk volt, hogy tulajdonképpen a jóléti erkélyen egyébként lehet elmondani dolgokat, de mennyivel jobb lenne együtt elmenni oda az erkélyről, lehet, hogy rossz a kép, de mégiscsak lemenni. Ezek a találkozások, ami Péterrel is volt Zsadányban, és utána még több helyen, ahol azt értettük meg, hogy mi, akik azért most már nagyon-nagyon régóta nézzük ezt az emberi nyomorúságot, itt-ott megszoktuk, tudjuk a magyarázatokat, hogy milyen hihetetlen tanulás az, amikor mint egy Novák Péter lejön velünk, és tükröt tart. Jó és rossz tükröt. Egyszerűen megmutatja, hogy az a társadalmi réteg, amiről előbb Péter beszélt, amelyik adott esetben muszáj, hogy a partnerünk legyen. Ez nagyon fontos, hogy a karitatív szervezetek nagyon gyakran megrekednek ott, mi magunk is nagyon gyakran megrekedtünk ott, hogy kérünk adományt, segítséget, gyűjtünk valamit, miközben a napnál világosabb, hogy a jóléti erkély nélkül, a társadalom nélkül, a társadalom cselekvő része nélkül nem tudunk előre jutni. Tehát, hogy vagy bevonódnak, vagy részt vesznek, vagy az egész marad egy ilyen jótékonysági izé, ami nem fog semmit hozni, és tulajdonképpen még benne is ragadunk ebbe a jó emberségbe. Jó néhány évvel ezelőtt csináltunk egy nagy plakátot, amire ilyen rendes nagybetűkkel föl volt írva, hogy a jó emberek majd segítenek, és keresztbe graffitivel, hogy te is jó ember vagy. És azt gondolom, hogy ezt az élményt, hogy egyébként meg tudjuk csinálni, mi biztos, hogy nem, csak esetleg otthonosabban mozgunk, nem ijedünk meg bizonyos helyzetektől, többször voltunk már benne, és tulajdonképpen elkísérjük egymást ezekre a helyszínekre, ahol azok a tudások elkezdenek termékenyé válni, amik nekünk nincsenek meg, amik a gazdaságban vannak, a banki szférában vannak, azok a logikák, amitől a világ egyébként működik, mi pedig szociális szakemberek vagyunk, akik adott esetben ki tudunk nyitni réseket, értelmezni tudjuk a nyomorúságnak a holnaptalanságát, tehát hogy ezeket egy picit ott egymásnak elmagyarázzuk, és valóban amióta így együtt elindultunk, rácsatlakoztak néhányan ezekre a programokra, hangsúlyozom, hogy néhányan, onnan vesszük a recepteket, hogy akkor hogy is lehetne valamit kiajánlani, mi az, amivel meg tudjuk hívni az embereket, és egyáltalán mi az, amit kérhetünk.
Ennek a távolságnak a leküzdése egyrészt nem egy nehéz feladat, másrészt meg sok mindent hoz az ember életébe, leginkább azt, hogy látja a lehetőséget. Egyetlen sátáni vonása van a szegénységnek, az, hogy nem tudod önmagadat kirángatni belőle. Ez nem megy segítség nélkül. Tehát ez az egy vonása ott van, és ez épp elég drámai. De közben nagyon, nagyon jó emberi kapcsolatok születnek, nagyon jó figurákat, személyeket, közösségeket ismerhetsz meg, és ezen belül egyszer csak létrejön valami katarzisszerű érzés, amit én tényleg csak a színpadi munkához tudok hasonlítani, sőt ahhoz sem, mert ez annyira közvetlen tud lenni ez a kapcsolat, gyerekekkel találkozni, a szüleikkel találkozni, az ott dolgozó pedagógusokkal találkozni, bárkivel, aki azért a közösséggel ott valamit képes mozdulni vagy tenni, és ezeket az energiákat összeadni. Szerintem ez egy rendkívül izgalmas, irányított szabadidő, hogyha lehet így fogalmazni.
A Miklós említette az adományt, de hogyha azon túl valaki szeretne ebben a dologban részt venni, mondtad, hogy irányított szabadidő, mi az, amit tenni lehet, akár fizikailag is, akár ténylegesen, tevőlegesen, akár valahogy ennek a szellemi holdudvarába becsatlakozni?
A közös gondolkodásunk most jutott el odáig, hogy megpróbáljuk megfogalmazni azt, hogy miként tudnánk a hozzánk hasonlóakat, ennek a jóléti erkélynek a kedvezményezetjeit, akikben az empátián túl a cselekvőkészség is fölébred, bevonni ebbe a közös tevékenységbe. Ennek számos eleme van. Ezekben az elemekben már az is számít, hogy bejöttünk ebbe a kávézóba. Hogy itt vagyunk, hogy látjuk a termékeket, hogy megismerkedünk a Máltai Szeretett Szolgálat dolgozóival, hogy a kezünkbe kerül egy-egy kiadvány, ami alapján egy kicsit el tudjuk magunkat és az egész problémát helyezni a térképen, és innentől kezdve aztán sok csatlakozási pont lesz majd, a konkrétumokról is beszéljünk, akár egy támogatói körhöz lehet tartozni, akár egy olyan közösséghez, aki ezeknek a területeknek a problémáival foglalkozik, ezekre a kérdésekre válaszokat keres, vagy olyan szakemberekkel kommunikál, akik segítenek ezeknek a válaszoknak a kimondásában. Tehát egy nagyon-nagyon komplex mikroközösségi együttműködés, egy klub, ami a fejünkben van, és annak a szónak az összes jó értelmével, azzal is, ami a saját értelmiségi tengődésünk és tehetetlenségünkre ad válaszokat, és hát arra is nyilván, hogy a lenti közösségekkel ezeket a kapcsolatokat megerősítsük.
Most, hogy Péter beszélt, hogy azon gondolkozom, hogy mi az, amit megmutatunk. Tehát én nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt években, vagy most már évtizedekben, hogy rengetegszer hallunk ilyeneket, hogy a gyermekek éhezése, nélkülözése, hogy hányan fáznak, stb. És az emberek ettől időnként megijednek. És persze fizetnek, mert a lelkiismeret az olyan, de hogy azzal, hogy mi sokat vagyunk lent, és nem éhezést megyünk nézni, vagy emberi nyomorúságot megyünk nézni, hanem folyamatosan megtaláljuk a cselekvéshez szükséges eszközöket, és az is fontos, hogy tulajdonképpen keveset beszélünk róla. Mert hogy nagyon nehezen érthető, amikor csak beszélsz róla. Tehát olyan rémisztő dolgokat mondunk mi is időnként, számokat, százalékokat, stb., amitől az ember, ha egészséges lelke van, akkor rosszul alszik. Ami persze nem segít a probléma megoldásán. És próbálunk olyan ajtókat nyitni, ahol az emberek biztonsággal beléphetnek. Nem dobnak be valami adományt valami nagy tartályba. Itt tulajdonképpen 28 civil szervezet dolgozik együtt. Ha itt a polcokat megnéznénk, akkor különböző településekről csatnik, meg lekvárok, meg faragványok, meg bőrszíjak, meg hát amit éppen ahova elértünk. És tulajdonképpen ezeknek a megmutatásával és ezeknek az ajtóknak a nyitogatásával tudunk lehetőséget adni azoknak, akik annál többet, mint hogy szörnyűködnek, vagy időnként messziről pöckölnek a persejbe, pénzt tenni akarnának. És én most látom először azt, hogy eljutottunk oda, hogy tényleg ajánlani tudunk. Azon kívül, hogy adjatok egy kis pénzt, mert vennénk egy pingpongasztalt, ami egyébként nagyon fontos, tehát nagyon-nagyon sok olyan civil szervezet van, aki egy pontra rácéloz, és azt jól csinálja. Itt mi most egy olyan hálózatban gondolkozunk, ami messze túlnő azon, amit eddig csináltunk. 300 település életének a megfordítására szerveződtünk meg, és nagyon hiszünk benne, hogyha 10-20-30 évig tudjuk csinálni, függően attól, hogy melyik településnek mennyi kell, akkor sikerrel fogunk jutni. Hiszen az a fajta nyomorúság, aminek tényleg hieroglifái vannak, egyszerűen nem érted, hiszen te, amikor valamid nincs, akkor elkezdesz tevékenykedni, és ránézel egy ilyen nyomorúságban élő településre, és mozdulatlanságot látsz. mozdulatlanságot látsz, ül a ház előtt, vagy ül az árok szélén, gazos a kert, le van csúszva a cserép, és egyszerűen ingerült leszel, hogy hát ott van a két kezed csináld, és hogy nagyon sokszor kell közel menni ahhoz, hogy megértsd, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy nincs értelme. Tehát, hogy annyira rögződött az, hogy bármennyit is cselekednék, már talán az ő életében ez nem is jelent meg, minden fölösleges, hiszen a végelszámolásnál mínusz van. És ez bezárja az életet, és ezt mondjuk, hogy ez a holnaptalanság, ez amikor nincsen értelme, a mai nap legyen mit enni, legyen meg a kis cigim, ugye, amit leginkább lát a társadalom, hogy legyen meg a piám, és akkor itt tulajdonképpen rögződik az, amit a nyomorról tudunk. Miközben tulajdonképpen a mi dolgunk, és ez gyönyörű, hogy megsejteni a nyomorúságban mégiscsak ott rejlő energiákat. Tehát mondok egy ilyen szörnyű példát, tehát amikor látod, hogy egy anyuka mínusz 20 fokba kimegy az udvarra, vagy az utcai szeméthez, vagy bárhova, és kiszedi belőle a PET palackokat, és begyújt vele, ez a kép szörnyű, hiszen mindenki érzi a környezetszennyezést, a nyomorúságot, stb. Mi meg látjuk az energiát. Tehát, hogyha ez az első kép, amit látunk, akkor ott látunk egy asszonyt, aki a gyerekeiért rosszul öltözve kimegy a rettenetes hidegbe és begyújt valami olyan technikával, amire nekünk ötletünk nem lenne, hogy mit csináljunk. És azt gondolom, hogy a mi feladatunk ezeket az egyébként lappangó, időnként rosszul értelmezhető, időnként kétségbe esett kiáltásokba, fenyegetésekbe átcsapó kommunikációval kísért valamik, ebbe megsejteni az energiákat, hiszen nincs más. Tehát, hogyha ezt nem találjuk meg, akkor nincs tovább. Mondok egy ilyen félelmetesnek tűnő számot, nekem is, amikor először kiszámoltuk, hogy a 300 településen annyi ember lakik, mint Komárom megyében. Most már Vármegyében. És a mi településeinken születik 5000 gyerek egy évben, Komárom megyében pedig 2700. A mi településeinken, úgyhogy benne vannak a nem cigány lakosok is, 20 évesen szülik átlagosan az első gyereket az anyukák, a többi megyékben pedig 30 évesen. Ez annyit jelent, hogy a mi településünkön fog megszületni az ország 7-8%-a a következő 20 évben. Tehát, hogy itt lehet azon gondolkozni, hogy érdemes, nem érdemes, szabad, nem szabad. Mi őrületes nagy reményekkel, meg szeretettel megyünk, de aki nem tud ilyet, az legalább egy kicsit ijedjen meg.